Az osztrák Stefan Zweig azon nagy humanista írók közé tartozik, akiknek műveit a német nácik olyan veszélyesnek ítélték, hogy nem csak betiltották, de rögtönzött mágiákon el is égették azokat. Zweiget mélyen lesújtotta az ellene és eszmetársai ellen folytatott német gyűlöletkampány. A fasizmus fenyegetése elől 1933-ban, előbb Londonba, majd 1939-ben Brazíliába emigrált az író. A nácik kezdeti háborús sikerei miatti elkeseredésében azonban 1942. februárjában öngyilkosságot követett el. A halál előtti évben, 1941-ben született meg az egyik legismertebb műve, a Sakknovella, amelynek főhőse, Dr. B. a Gestapo börtönében egy a vallatóitól elcsent könyvből tanulta meg a sakkjáték stratégiáját. Hogy mihez kezdett ezzel a tudással, az kiderül a kisregényből, viszont akár olvasták az alapművet, akár nem, érdemes megnézni az ebből készült Fekete-fehér című monodrám a B32 színpadán, a Bartók Béla úton. Ez a darab már ma játszódik, és számos ponton lényegesen eltér az eredeti Sakknovellától. Akkor most egy rövid részletet felolvasok a műből. Egy hajó fedélzetén vagyunk, ahol egy skót üzletember és egy másik utas, egy Centovics nevű világhírű sakkbajnokot hívtak ki egy partira. McConnor kétségkívül jobban hasonlított egy összecsapásra készülő nehéz súlyú boxolóhoz, mint udvarias gentlemanhez. Hogy Centovics kellemetlen modora következtében történt-e, vagy beteges érzékenységének számlájára kell-e írnunk, tény az, hogy McConnor tökéletesen megváltozott. A haja tövéig nekivörösödött, orjukait kitágította a nagy belső feszültség, lassan elöntötte a veríték és összeszorított ajkas, harciasan előreugró álla közé éles ráncot vetett a visszafolytott indulat. Ilyetten pillantottam meg tekintetében a féktelen szenvedély lobogását, mely a rulettezőket fogja el olyankor, midőn már 6-szor vagy 7-szer jön, mindannyiszor kettőzött tét után a második szín. Most már tudtam, hogy fanatikus becsvágyában akár egész vagyonát is feláldozza, ha kell, s addig kér újabb és újabb revansot, szimpla vagy kettőzött téttel, míg végül is sikerül partit nyernie. Ha Centovics kitart, szinte kiapadhatatlan aranybányára akad McConnor személyében, és könnyedén beseperhet $1,000-2,000 Buenos Airesig. Centovics mozdulatlanul ült a helyén. Kérem, felelte udvariasan, most az uraké a fekete szín. A kép a második játszma alatt sem változott, csupán néhány érdeklődővel gyarapodott és élénkült a kör. McConnor meretten tekintett a sakktáblára, mintha akaratával delejezné a figurákat. Éreztem, hogy szíves örömest adna $1,000, ha diadalittasan kiálthatná hűvös ellenfele arcába, hogy matt. Különös módon akaratlanul ránk is átterjedt némiképp becsvágyának láza. Minden lépés fölött sokkal te szenvedélyesebben vitatkoztunk, mint a megelőző játszmánál, és utolsó pillanatban mindig visszatartotta egyikünk a másikát, mielőtt közös elhatározással jelt adtunk volna Centovicsnak, hogy visszatérjen az asztalunkhoz. Végre elérkeztünk a 17. húzáshoz, s minnyájunk meglepetésére meglepően előnyösnek látszó helyzet állott elő. Sikerült ugyanis a C-vonalon álló parasztot az utolsó előtti C2-es kockára hoznunk. Csak egy lépés, előre toljuk C1-re, s királynőre cserélhetjük. Mégsem mertünk tiszta szívből örülni a túlságosan könnyen kínálkozó lehetőségnek. Gyanítottuk, hogy Centovics, aki sokkal jobban átlátja a helyzetet, ezzel a csalétkül odadobott látszólagos előnnyel lépre akar bennünket csalni. De bármennyit törtük a fejünket, bármennyit is tanakodtunk, nem találtuk meg a dolog nyitját. És mikor már majdnem túlléptük a kitűzött gondolkodási időt, elhatároztuk, hogy megkockáztatjuk ezt a lépést. McConnor már megérintette a parasztot, hogy az utolsó kockára tolja, mikor valaki hirtelen megragadta a karját, és izgatottan súgta oda neki. Ne! Az Isten szerelmére! Mindnyájan önkéntelenül a hang irányába fordultunk. Egy, mint egy 45 éves úr, kinek keskeny, élesmetszésű, sajátosan sápadt arca már előzőleg feltűnt nekem a fedélközön, a jelek szerint az utóbbi percekben, mialatt teljes figyelmünket a problémának szenteltük, hozzánk csatlakozott. A Fekete-fehér című színdarab Stefan Zweig Sakknovella című művének átiratából született. Az eredeti művet Légrádi Gergely írta egészen különleges hangulatú, feszült monodrámává. A történetben megjelenő karaktereket Göttinger Pál alakítja, szinte benépesíti a hajót, ahol a szereplők találkoznak. Ott ül például egy magányos kisember, egy ügyvéd, Dr. B., háttal mindenkinek, a aztán egy megközelíthetetlennek tűnő híres sakkvilágbajnok, és ott van egy nagyhangú skót üzletember is, valamint a történet mesélője. Nem árulok el többet az előadásról, amely október 12-én kedden és 15-én pénteken is látható lesz a B32 Galéria és Kultúrtér színpadán a Bartók Béla úton, hanem most Göttinger Pállal beszélgetünk arról, valójában ki az ő hőse ebben a darabban, és mi a kihívás számára az előadásban.
Én szeretek játszani, és elsősorban a kihívás része érdekelt ennek a sok embernek valahogy úgy organikusan hangot adni, hogy ne legyen idézőjeles és ne legyen parodisztikus. Ez a feladat érdekelt elsősorban, vagy ezért esett jól a megkeresést. A műben magában a sarokba szorítottság az, ami nekem most egy élményem, vagy ami egy generációs élmény szerintem sokunknak, akik színázzal egyáltalán foglalkozunk. Ott az volt az érdekes számomra, hogy valahogy azt megfogalmazni, hogy elfogy a levegő az ember körül, és elfogy a tennivaló az ember körül, egy olyan ember körül, aki megoldásokat szeretne találni a problémákra, az egyszer csak már kikerül abból a körből, ahol egyáltalán problémákkal megtalálják őt. Tehát sarokba szorítódik, és aztán rá is csukják azt a sarkot, és elfelejtődik. Ez egy kis hős. Hogy válaszoljak az eredeti kérdésre, a Dr. B a hősöm. Természetesen, hogy én őt tekintem a főszereplőjének ennek a történetnek. És az, ahogy ő ráadásul egy kis hős, tehát csak azt tudja védeni, ami nála volt, vagy amit rábíztak, azt védi mindent feláldozva, amilyen van. De ettől ő nem lesz ebben a nagy történelmi léptékben, ami ebben a színdarabban azért a háttérben megfogalmazódik, nem lesz egy fontos szereplő. És én azért kisemberi történeteken nőttem föl, a színházcsinálást is azon tanultuk. Természetes húzalmam azok ezek iránt, a kishősök iránt van.
Azért az ember egy ponton elgondolkodik azon, hogy vajon érdemes-e kiállni a végletekig az ő helyzetében azért, amit vállalt. Beszéltünk arról másokkal is egyébként, akik látták a darabot, hogy ha józanész nem mondaná-e azt, hogy már föladom.
Igen, de közben van itt egy nagyon fontos disztinkció, ami nekem, amikor a szereplőt megpróbáltam elképzelni, akkor fontos volt. Tehát ő nem egy aktív hős, aki elérni akar valamit, hanem feladni nem akar semmit. És az egy egész másik attitűd valójában. És azt hiszem, hogy feladni azt, amiben hiszünk, ami a meggyőződésünk, amit fontosnak találunk, az a pillanat nem kell, hogy eljöjjön. Olyan van, hogy aktívan azt érezzük, hogy nem tudunk mit csinálni, vagy azt érezzük, hogy ez nem a mi dolgunk, vagy azt érezzük, hogy egyszerűen csak nem vagyunk barikád alkat. De az is éppen elég nagy próbatétel, sőt, mint ebben a történetben szinte nagyobb, hogy csak feladni nem vagyok hajlandó magamból, akkor sem, hogyha nem maradt körülöttem senki, aki igényelni az én hősiességemet, vagy kitartásomat, de én akkor sem. Ezek szerintem nagyon nagy hősei a történelemnek, ezek az emberek, és ebben az értelme a Dr. B számomra magasztos. Még akkor is, hogyha egy harcos Facebook komment folyamban azt mondanák rá, hogy gyáva. Miért hallgatott addig? Amikor az új hatalom magához ragadta a kormányrudat, akkor miért ment bele a titkos háttér egyeztetéseknek a koordinálásába, miért nem ugrott ki az utcára és mondta azt, hogy mi történik itt emberek, figyeljetek ide, stb. Tehát nem egy harcias ember, hanem önazonos. És ezt az önazonosságot őrizni az egy olyan elképesztő energiát és lélekjelenetet igénylő feladat, ami őt magát is lerombolja és tönkreteszi. Ez nekem nagyobb történet a saját személyiségem miatt is, meg egyáltalán, amiben mostanában élünk. Ez egy nagyobb történet, mint kiállni az utcára és hallatni a hangunkat.
Az azért fontos, hogy ő másokat véd azzal, hogy hallgat, ugye? Nem elsősorban magát, hanem nagyon sok ember sorsa múlik rajta.
Így van, hát az író megoldása persze az, hogy ő egy ügyvéd, tehát valami egyetemes parancs értelmében védi a titkokat, amik rá vannak bízva. De azért ügyesen úgy írta meg, egyébként a szerző, a Stefan Zweignál is ezt sejtjük, a Gergő kimondottan explicite ezt írta meg, hogy ő más titkaira vigyáz, igen, tehát mást óva bajtól.
Amikor olvasta először a szöveget, én csak kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen monodrámával hogyan dolgozik színészként. Megszólalnak a figurák? Mert döbbenetes, ahogyan pillanatról pillanatra más hangon, más személyiség szólal meg a színpadon.
Igen, az első olvasáskor egyébként nekem ezt tapadt először, vagy ez érdekelte legjobban, és ezt találtam a legjobb szórakoztató próbálnivalónak is a hajó népét. kiadást nem én rendeztem, tehát nem az én döntéseimet tartalmazza végül is, de amikor én először olvastam, akkor még akár Lufoltabbnak is képzeltem ezt a hajót, vagy részletesebbnek. Nagy nyüzsgés, és vagy nagy izgalomból valahogy ez a csendes konokhang kihallatszik, ahogy halad előre az előadás. Úgyhogy olvasáskor is főleg ez érdekelt, hogy próbáltam aztán rögtön megoldásokat találni rá. A próbák folyamatnak mondjuk az első két hete ment el tulajdonképpen arra, hogy ezeket a szereplőket külön-külön elképzeljük, személyiséget adjunk nekik, próbáltunk nekik szokásokat találni, testbeszédet, ritmust, nem is csak a beszédüknek ritmust, hanem a gondolataiknak is ritmust, tehát nem mindenkinek ugyanolyan tempóba juttak eszébe a dolgok, lemarad a saját nagy pillanatáról egy picit, aztán utoléri magát, ezzel szarakoztattuk magunkat a végtelen számú szövegtanulás mellett, ez volt maga a próbálni való, és utána illesztettük tulajdonképpen össze magát a történetet.
A sakkbajnok, vagy a skót üzletember, aki végül is a pénzét áldozná, ő volt te az izgalmasabb, mert a B hangja az nagyon csöndes, visszafogott hang sokáig.
Én természetesen a Centovicsot, tehát a nagy sakkbajnokot szeretem a legjobban. Főleg azért, mert őt találom igazán ellenszenvesnek, és az olyasmit nagyon jól játszani. Meg színészként is nagyon jó feladata az ellenszenves embert is igazzá tenni. Tehát ez egy kisebbségi komplexusoktól sújtott világsztár, aki legalulról érkezett, feldolgozta magát a sakkon keresztül egy tulajdonképpen reménytelen árvaházi helyzetből a világsztárságig, tehát ő felismerik, hogy ez Miami-ból indul a hajó, tehát ez egy karib-tengeri út, ahol őt felismerik, noha egy talán délszláv családból származik, és a tényleg a bolygó másik felén szenzáció lesz, mikor ő felszáll a hajóra, tehát mondjuk egy ekkora utat bejáró ember, aki kisebbségi komplexusos is, ettől nagyon zárkózott, mert egy kicsit imposztor szindrómás, tehát állandóan attól figyel, hogy valahogy ez a közeg, ahova ő tárként betoppant, ez őt kiütheti magából, vagy elutasítja, tehát inkább ezért védekezik, és ilyen messzi jéghegynek tűnik. Valami nagyon jó abban, amit csinál, de kíméletlen is, mert a falat kenyérért megküzdő fiatalság miatt könyörtelenség is van benne. Tehát eszi ágában sincsen megkönnyörülni a Dr. Bane abban a bizonyos döntő partiban, annak ellenére, hogy az a másik ember leolvad és tönkre megy, és megsemmisül a szeme előtt.
Milyen köze van önnek a sakkhoz, és mi minden lehetőséget ad egyébként a nézőnek is, hogy elgondolkodjon dolgokon maga a sakkjáték?
Számomra a sakk egy egzotikum. Én tisztelem azokat, akik nagyon mániákusai vagy szakértői ennek, de számomra ez egy látványosság, tehát nekem személyesen nincsen hozzá közöm. Magához a játéknak a gondolatához a történetünk szempontjából annyiban van közöm, hogy a sakkjátma érdekessége az éppen abban rejlik, hogy a két játékosnak a fejében különböző módon zajlik ugyanaz a játma. Tehát, hogy az egyik elképzeli, hogy mi fog történni, a másik elképzeli, hogy mi fog történni, és adnak megfelelően terveket kovácsol, és azt szerint jár el, de két ember, ahogy farkas szemet nézve egymásnak ül szemben, az ő fejükben nem ugyanaz a mozi megy. És a sakkban pont ez az izgalmas, hogy egy idő után egyik a másikát kénytelen szembesíteni azzal, hogy az ő fejében zajló játszma az egy tévedés. És akkor megnyeri. Mi sem életközelébb példa. Tehát egészen hosszú évekig lehet valaki mellett dolgozni, hogy aztán kiderüljön, hogy végig több más gondoltunk. Vagy hogy hát életeket lehet egymás mellett leélni, hogy aztán évtizedek múlva két akár egymás nagyra tartó vagy szerető ember felismerje, hogy nem ugyanazt a játmát képzelték el, nem ugyanaz megy a fejükben. És ennek egy nagyon egyszerre intellektuális és nagyon szenvedélyes sűrítménye maga a sakk. Tehát ugye ez én azért úgy éreztem a próbák alatt, hogy tudok az izgalmaihoz is viszonyulni, nem csak a laikus számára érthetetlen kódjaihoz és furcsa szakkifejezéseihez.
Nekem még az is eszembe jutott a sakkról, hogy ugye vannak a lépéskombinációk, ugye ezeket megtanulja ez a Dr. B, és hogy milyen furcsa, hogy az életben is számos olyan helyzet van, amiben ugyanúgy működünk, ugyanúgy tudunk reagálni, és nem tudunk azoktól eltérni.
Így van, ez is egy érvényes gondolat. Nem is beszélve arról, hogy a sakknak vannak ugye relatíve egyszerű szabályai, vannak a kombinációkon keresztül a játékhagyomány által kialakított komplikált megoldásai, tehát nem tudom, a szicíliai nyitás, amit aztán az ember tényleg eléggé foglalkozik vele, akkor fölismer, de furcsa módon ez egy nagy alapműveltség, ami a sakkhoz kell, de nem ezen múlik. És ez nagyon érdekes párhuzam a színházastival. Tehát senki nem akar szándékosan rossz előadást csinálni, aztán mégis néha az előadások elromlanak. Hát ha tudnánk, hogy hogy kell színházat magabiztosan jól csinálni, akkor tudnánk, lenne egy ilyen receptkönyv, úgy csinálnánk, és úgy lenne. De a színház nem így működik, mert emberek játszák, és azoknak személyisége van, gyengeségei vannak, rossz pillanatai vannak, a fejükben, ahogy az előbb fejtegettem, másik játszma zajlik esetleg ugyanazon a színpadon, és ettől valami megpicsaklik, és ez a sakkban is így van. Tehát ugye ez, ennyiben nekem ez nagyon élvezetes volt ebben a gondolatba kapaszkodni végig a próbák alatt, hogy még egy ilyen monodráma próba helyzetben is, ahol egy rendezővel van összezárva az ember, egész nap egy sötét falu próbateremben, még hetek múlva is kiderülhet, hogy egészen másikat nézünk ketten. És ez nem egy kudarc, vagy nem egy sikertelenség, hanem ez maga a munka. Ezt annyira közel hozni egymáshoz ezt a kettőt, amennyire lehetséges.
Nyilván a laikus elgondolkodik azon, hogy egy monodráma nagyobb kihívása, mint partnerekkel játszani.
Az az igazság, hogy egyrészt az én színészi tapasztalatom az kevesebb a társulatos munkában. Tehát én a monodrámában komfortosabban érzem magam. Rendeztem is többet, és játszottam is többet is, én jobban érzem magam. Én a magam részéről ez persze lehet, hogy csak személyes tapasztalat, de én mítosznak találom azt, hogy a monodráma az egy olyan nagyon nehéz dolog lenne. Egy billenékeny, vagy sebezhető, vagy pont úgy nagyon akaratos, és a sajátját akaró partnerrel együtt dolgozni, az sokkal nagyobb lélekjelenlétet, koncentrációt és megfeszülést kíván. Mi alatt viszont elég sokat rendeztem, tehát láttam már színészeket sokszor megbízni egymással, és én a monodráma helyzetben mindig biztonságban éreztem magam jobban, úgyhogy én nem találom nagyobb kihívásnak, de biztos még nem kerültem elég nehéz helyzetbe ahhoz, hogy legyenek ilyen tapasztalataim. Az biztos, hogy az egy jó nehéz ügy, hogy nem maradhatok most ebben az előadásban végig valakit, tehát nem elképzelni kell valakit, és aztán átváltozni, hanem nagyon technikázni is kell, tehát másodperc öt része alatt kapni elő egy másik személyiségjegyet, egy másik beszédmodort, egy másik szókincset, és azzal vágtatni tovább, mintha természetes lenne. Ebben van valami bűvészmutatvány, vagy cirkuszi mutatványszerű, de engem mivel tanulni jöttem ebbe elsősorban, ezért ez engem inkább érdekelt, mint nem. Nem nagyon féltem tőle, nem játszottam még eleget ahhoz, hogy féljek a színpadtól annyira. Meg én azok közét is tartozom alkatilag, akik szeretik, ha a dolgok rajtuk múlnak. Ez a rendezőségből van, ez kineveli az emberből. És egy monodrámában hála jó Istennek minden rajta múlik, nem vagyok kiszolgáltatva senkinek, és én azok közé tartozom, akiknek ez megnyugvás. Tehát, hogyha az előadás rossz ritmusú, vagy valami nem stimmel vele, akkor nem kell néma villogó szemekkel, 8 kollégával együtt valamit gyorsan kitalálni színen, hogy mi ragadjuk meg az kezünk közül kifolyó dolgot, hanem rám van bízva.
Még egy dolog, hogy ugye a szerzővel Légrádi Gergelyel beszéltünk arról, hogy Stefan Zweig kisregénye milyen tartalmi közegben játszódik, vagy mire utal, és hogy mennyi olyan problémát vagy konfliktust felfedez az ember az aktualizálás miatt is, ami a saját hétköznapjaiba vezet. Mi az, ami a mai nézőnek fontos üzenet lehet? Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt egészen másként szólt volna ez a darab, mint most, nem?
Ez nagyon könnyen lehetséges, és pont ez lenne a válaszomnak is a veleje, hogy olyan elképesztő tempóban vár el tőlünk állásfoglalásokat ma a világ, amire egyszerűen az embernek a pszichéje vagy a morális iránytűje nincsen berendezkedve. Tehát olyan, mintha lenne a szívünk mélyén egy iránytű, ami mutatja, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és ezzel a iránytűvel az évünkben behajoznánk egy mágneses viharba. Tehát, hogy pörög az iránytű körbe-körbe naponta 5-ször. És ebben a felgyorsult tulajdonképpen én nem veszek részt annyira mondjuk a Facebook életben, de ott egy ilyen végig söprő fölháborodás alatta, a komment folyam alatta, hanem állandóan megállás nélkül az ember hallatja a hangját, megfogalmaz, állást foglal. Én ebben az ügyben megszólalok, abban az ügyben nem voltam hajlandó megszólalni, stb. Jellegű viharban hajózunk egyfolytában, hogy ennek a mélyén a legnagyobb kihívás az a saját iránytűnek a gondozása, a rendben tartása, a tisztítása, hogy az valahogy működőképes maradjon. És ez egyébként egy kortalan probléma is lenne, de ma rettenetesen nagy feladat. Tehát amikor a világ felfordul, akkor az emberiség csapatokra oszlik, mert egy ember nem bír el egyedül a bonyolult világgal, és ezért csapatokhoz csatlakozik, hogy kb. Ugyanazt gondolja legalább a mellette lévővel, mert különben egyszerűen nem tudja megoldani. És ez a fajta magára maradott kínlódás, ez egy olyan embertörténet, aki nem hajlandó ezekkel a csapatokkal együtt gondolkozni, mert sajátot gondol, amit a neveltetése vagy az értékrendje beállított benne. Ezt megvédeni mindenkivel szemben, ez szinte lehetetlennek tűnő feladat, és próbára is teszik, sőt, akár székbiztonsolja az ember személyiségét. Ez szerintem egy nagyon aktuális probléma. Egy sokkal többről szól, mint simán az üldöztetés, az bizony nehéz dolog. Arról is szól, de nem ennél egy rétegzettebb és bonyolultabb történet, ezért szeretem igazán.
Göttinger Pállal beszélgettünk, őt láthatjuk a Fekete-Fehér című monodrámában, amit Újmészáros Károly rendezett és Légrádi Gergely írt Stefan Zweig Saknovella című művéből. A Fekete-Fehér októberben két alkalommal is látható, 12-én kedden és 15-én pénteken a B32 Galéria és Kultúrtér színpadán.